Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Stuber Andrea vagyok. Köszöntöm Önöket, és köszöntöm mai vendégeimet, állandó vendégeimet, kritikus kollégáimat, Gabnai Katalint és Urbán Balást.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hát most egy január közepi ülést tartunk, októberben beszélgettünk legutóbb arról, hogy mit láttunk, akkor az évadnak még eléggé az elején tartottunk, most meg benne vagyunk már a közepében, sőt. Úgyhogy hát gondoltam megtárgyaljuk, milyen fontosabb pozitív vagy negatív élményeink voltak mostanában az elmúlt hónapokban. Én nekem élni sincs kedvem beszélgetni, pláne nem úgy, hogy hallgatom a kedves véleményeket.
Mit láttál, hogy élni sincs kedvem?
Nem úgy általában, hát most például most szerencsére nem, nincs élő közvetítés rólunk, de hát egy ilyen alkalmazott szerszámmal próbálom megóvni a kollégáimat attól, hogy elkapják tőlem a köhögéses, taknyos téli holmit. Jó, ha én legközelebb akkor kívánok beleszólni, amikor a Nóra kerül.
No, hát kezdjük a Nórával akkor. Talán, mint meghatározó élmény.
Jó,
nem?
Legyen úgy. Tehát volt mostanában kettő Nóra bemutató. Ha lehet elképzelni egymástól elütő Nóra interpretációkat, akkor ezek körülbelül azok. Az egyiknek a címe is az, hogy Babaház, ami nagyon árulkodó, ugye ez alcíme vagy címvariációja a darabnak már Ibsennél is. A Stúdió K-ban, Jeles András rendezésében, a másik pedig a Katona József Színházban, a nagy színpadon Székely Kriszta rendezésében, a Nóra Katona decemberi bemutatója. És majd ti mondtok, amit akartok az előadásról, de most én mondok két érdekeset, ami nekem érdekes volt a Katonás Nóra kapcsán. Az egyik az, hogy ez egy első pillantásra nyilvánvalóan, jól felfoghatóan, jól érzékelhetően nagy formátumú, erős előadás. És azt találtam érdekesnek például, hogy utána elolvasva a kritikákat, jószerűen ahány kritikus látta, ezt mindegyik konstatálta, tehát egyiket sem hagyta hidegen, hogy mennyire másképp értelmezték a figurákat. Tehát azt éreztem, hogy bizonyos személyes beállítódottság élettapasztalat, nem tudom mi függvényében...
Hát mit csináljanak?
Nemi eltérése.
Hát mit csináljanak
szegények? Ezt nem tudom, olvastátok, nem tudom, észrevettétek, hogy nagyon-nagyon különbözően ítélték meg a különböző kritikusok. A Fekete Ernő játszotta a férfigurát, és a Lónodi Eszter játszotta a Nórát. Ezt én nagyon érdekesnek találtam, és bizonyos szempontból megerősített engem, nemrég olvastam egy Lónodi Eszter interjút, ahol azt mondta, hogy nagyon érdekes az előadás végén látni a közönség reakcióját, tehát például milyen jó azt látni, amikor egy férfi úgy utána úgy közelebb húzza magához az asszony. Tehát valahogy az előadás úgy működik bizonyos szempontból, nézőileg, befogadásilag, mint egy ilyen párkapcsolati...
terápia.
Vagy teszt előadás, vagy nem tudom. Tehát, hogy az embert óhatatlanul beleviszi a saját nem tudom én
problémáiba,
vagy problémamentességébe, mindegy, és ez valahogy kihalt a szereplők megítélései is, tehát hogy nem tudom, hogy ez tipikus-e, hogy ennyire előhívja a szubjektumot a nézőből az előadás, kritikusból az előadás.
Hát talán azért is van így, mert azért ez egy lehengerlően nagy erejű előadás. És azért is, mert váratlan a szervessége és a frissessége ennek a produkciónak, hiszen mindannyiunkban, akik sokat járunk színházba, nem egy Nóra előadás emléke él. És egy kicsit az ember olyan összehúzott lélekkel ül be, hogy igen, akkor most ez következik, és rögtön a nyitány, ami a dramaturgiai és a rendezői munkának következik, erősen zenei felütést jelent, hiszen ott ugye egy ilyen szövegmontázs van a különböző szereplők szövegeiből. Elkezd habzani mindaz, ami majd a későbbiek során megismétlődik, majd a későbbiekben már szituációba helyezve. És akkor kénytelen az ember figyelni, hogy na most akkor hogy lesz? És elkezdődik, és hát óriási színészek fölvonulása zajlik, és nem csak arról van szó, hogy az előadás jó, hanem mindegyik szólam egészen különösen nagy erővel bír, és mindenkinek, hát ahogy az kell, mindenkinek megvan a maga igazsága. Mert azért szívvel rúg ez az előadás. És lehet, hogy azért, mert nem várod, hogy most szóljon hozzád, hát most mi van, hogy egy nő elkezd önállóskodni, Hát más se csinálunk, mint hogy önállóskodunk nyomorunkban. Hát mit tegyünk? De itt nem csak arról van szó, hogy valaki egy babaházban van, hanem hogy valaki egyszer csak ránéz arra a környezetre, hogy hol élek én? Mit csinálok? Kik között vagyok? És ki ez, akivel immáron mondjuk 17. éve egy hálószobában élek? És ezek a fölismerések, vagy pedig azok a szörnyű legyintések és belenyugvások, mint például a fő párral, tehát Nórával és a férjével párhuzamosan futó másik kapcsolat,
Belső Cirilla és a Keresztes Tamás.
Így van, akiket ők személyesítenek meg. Ott pedig hát egy szörnyű belenyugvás van, hogy igen, tudom, ilyen vagy, és akkor most ez lesz. Most akkor mi együtt fogunk élni.
Most itt még mindig nem hagyom a Balázst szóval, úgyis csak így pislog, hogy nők itt beszélgetnek a Nóráról, de pont amíg mielőtt bekapcsoltuk a Magnót, egy kicsit beszélgettünk, és az került szóba, hogyha az ember egy előadással kapcsolatban tanácstalan vagy nem tanácstalan, de rossznak látja, és olvassa a kritikákban kollégáktól, hogy jó, akkor elgondolkodik, és megpróbál új szempontokat megpróbál megérteni, hogy az miért találja jónak, milyen szempontot nem vett észre, és akkor én azt mondtam, hogy így magam jussak eszembe magamról, hogy én voltam már úgy, hogy a kritikák nekem, tehát igenis megértették velem, hogy erre nem gondoltam. És például ez egy gondolat volt, amit én kihagytam a Nóra kapcsán, amit talán a Csizner Ildikon elolvastam, nem tudom, valamelyik kollégánál, hogy ez fontos, hogy itt egy nemzedékről van szó, tehát vannak elejtett utalások arra, hogy ők együtt jártak mind a négyen egyetemre, tehát hogy ez egy közös fiatalkori társaság volt, tehát ismerték egymást pályakezdés előttről.
Egy csapat voltak hajdanán.
Tudták, hogy ki a legtehetségesebb, kitől várják a legtöbbet, és hogy ehhez képest az életek mennyire másképp alakultak. És ez egy olyan fontos momentum, ami más Nórákban nincsen benne, és én talán azért nem vettem észre, mert nekem ez annyira nem feltűnő, hogy ők egyidősek, mert hiszen nem is egyidősek a négy színész, vagy mindegy, ez nem érdekes, de hogy ebből a megközelítésből ez egy valóban egy nagyon különös, érdekes vonal a társadalmi.
Mert azért ezt éljük naponta, ugye, hogy jönnek különböző almokból összekapaszkodott azonos korosztályú emberek, és akkor
mi hoznak egy karrierre.
Így van.
Igen, és ezen kívül hozzák, amit egymásról tudnak, az egymással kapcsolatos nagyon régi megcsontosodott előítéleteket akár, vagy a reményeket.
És az adósságokat, és a hálákat, hogyha ne talán olyan is van, hogy kirúgott kibe bele, és ki segített kit magasabb polcra emelkedni, az emiatt érzett lelkiismeret furdalást, vagy akár az igényelt hála miatti haraga, vagy elmaradása miatti haragot, nagyon-nagyon erősen szól ez nekünk a mindennapokhoz, és valamiért én még nagyon hálás vagyok a Székely Krisztánnak, aki rendezte ezt az előadást. Amitől legjobban lehet félni, és gondolom, hogy nem vagyok egyedül ezzel, hogy megy, gurul, szépen föl épül ez az előadás, és elkezd az ember félni, hogy Jézusom, mi lesz a végére? Hát, hogyha a Nóra mostan itt fogja magát, és bevágja az ajtót maga mögött, az egész porrá omlik. Az egész. Akkor eznek nem lesz igazsága, mert nem úgy fáj a dolog, hogy azt az ajtót kecsesen be lehessen vágni. És még jobban fáj. És majd meglátják azok, akik elmennek a Katolikus Színházba, és megnézik, hogy mi a vége ennek az előadásnak.
Nem, én nem akarok nagyon sokat beszélni, mert olyan sok szépet beszéltetek róla, vagy olyan sok szépet mondhatok róla. Rám nem volt lehengerlő eleje az előadásnak, de ez nem, valószínűleg nem az előadás hibája, hanem az én hibám. Említetted, hogy sok Nóra előadást látunk, egynek sem volt rám soha lehengerlő eleje, és valószínűleg ez az anyaghoz, a darabhoz való viszonyomból is következik, ez tagadhatatlan, de most erről nem akarok mesélni, mert ez érdektelen. Ha egy kicsit cinikus akarnék lenni, azt mondanám, hogy én találtam azért egy nagyon meghatározó közös pontot a két előadásban, méghozzá, hogy azért itt
Jeles Andrásféle
és a Székely Kriszta félében, hogy azért itt azért nagyon komoly dramaturgiai beavatkozások lehet és kell végezni azon a szövegen, hogy az működni tudjon. Ugye a Jeles-féle előadás, aztán el lehet mondani, hogyha még valaki nem látta a stúdiókában akkor is, hogy ez úgy kezdődik, hogy bejön egy narrátor, most magáról a narrátoron nem beszélnek részletesen, de ő elolvassa a szerzői utasításokat, és elkezd mondani, hogy első felvonás, és akkor elmondja, majd vesz egy levegőt, és mondja, hogy második felvonás, és ezzel elkezdjük a második felvonás játszani, és abszolút nem hiányzik az első felvonás, semmi szükség arra az első felvonásba, első felvonásra, máskérdés, aztán a jeles persze nagyon sok mindent beleír is, és nem lesz olyan nagyon-nagyon rövid az előadás, szemben a katonás előadással, amely üdvösen rövid, és azért ugye az is úgy kezdődik, hogy nagyon sok mindent az első jelent, amit egészen pompásnak gondoltam, és egy olyan fajta formai érzékenységet is mutatott, ami a korábbi Székely Kriszta rendezésekre nem volt jellemző, ami nagyon-nagyon sok mindent sűrít, és ahogy mondtátok is talán, hogy szinte ilyen zenei futamokat hallunk, ami különböző témákat vetnek fel, és utána azokat bontja majd ki az előadás, és nagyon sok a remek színészi alkításokon túl is sok kisebb, nagyobb rendező ötlet, formai ötlet van benne, amit én nagyon szerettem. Tartalmilag én nem éreztem, hogy ez meghaladta volna nekem a korábbiakat, de hát nem is tudom, hogy lehet ezt számomra meghaladni, tehát ez nyilván a szubjektív része már a dolognak.
Urbán Balázs nem kompatibilis, hiszen Nóra című drámájával.
Jó. Egy dolgot említsük még meg, Ónodi Esztert, azért az a teljesítmény, ami most az övé, azért az jelezni fogja ezt az évadot, mert igaz, hogy mindenki tudja, hogy sok filmben játszik, meg tévéjátékokban játszik, de nagyon-nagyon ideje volt már őt egy ilyen szép nagy főszerepbe látni, és ez most megtörtént, és nagyszerűen teljesít benne.
Most hallgatunk egy kis zenét, és utána folytatjuk, szorgalmazni fogom, hogy a stúdiókásról még beszéljünk. Hol hely van színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Kun szombat délután. Gabnai Katalinnal és Urbán Balázssal, színikritikusokkal beszélgetünk előadásokról. A Nóránál tartottunk, a Katona József Színház bemutatójáról hosszan beszéltünk, és említettük a Stúdió K előadását is, amit Jeles András rendezett, Balázs erről is mesélt már. Na most ez a, hogy Onodi Eszter Nóra alakítását említetted, én okvetlenül kötelességemnek érzem, hogy itt folytassam a sort a Nyakó Julinak a Nóra alakításával, ami hát egy egészen más dolog, mert ez a Jelesféle babaház, hát ez úgy babaház, hogy nem is tudom, mint a Men in Black-nek a vége általában az, hogy van egy kis dolog, amiről kiderül, hogy egy univerzum, és az egy nagy univerzumnak a része, és ez egy még nagyobb, és akkor így jutunk el egy kulcstartónyi valamitől a nagyvilág mindenség. Viszont csak azért jutott ez eszembe, mert az a babaház is olyan, amit valami nagyobb teremtő erőnek a kis játékszere az a babaház, uh-huh. és az összes szereplő is úgy baba, hogy emberbe baba, tehát valaki játszik velük, és ők valakinek a, nem tudom, tehát a bábjai.
De aki igen. játszik vele, az sem egy autonóm figura egyébként.
Igen, de. Igen, tehát ezért ez a láncolat jutott eszembe róla a Men in Blackből, hogy tényleg úgy is babák, de csodálatos színészi munkaként, hogy úgy babák, hogy mintha valóban gépi szerkezetek lennének, tehát ahogy kinéznek, azok olyanok, mint a porcelánfejű babák, tehát csupa ilyen kemény maszk, meg fejen, nem tudom én, paróka, tehát tényleg olyanok, mint a babák, úgy is mozognak. Én nem tudom, a Nagy Pál Gábor, aki a Krogstádot játsza, ő olyan, mintha rosszul csavarták volna össze, tehát mintha az egyik oldalra egy ilyen másik nagyobb majd babának szétesik. A hosszú karját dugták volna bele a lukba, és tehát ilyenek a figurák. És ilyenek a...
Kivéve a narrátor.
Kivéve a narrátort, aki egy élő személy a maga módján. És tehát így vannak babák, és tulajdonképpen ami élő benne, az két dolog. Az egyik a Nyakó Julinak a szeme, tehát a szemében a kétségbeesés, és az ijedelem, riadalom.
Ezek a nagy sötét barna szemek.
Igen, igen. A másik pedig egy konkrét baba figura, aki egy újszülött-szerű baba, egy csecsemő, akit a Pallagi Melitta játszik, aki hát nincsen benne ebben a darabban, ha csak nem úgy, mint a házaspár gyermeke. Érdekes egyébként, hogy a Katonában is ott vannak a gyermekek, tehát ez most ez az évad ilyen...
És milyen jól
ilyen
rendezve.
Helmer gyermekekben gazdag.
Én nem vagyok benne biztos, hogy a Nóráig gyermeke.
Nem, én sem vagyok ebben biztos.
Nyilván egy szimbolikusabb figura.
Mi
azon vitatkoztunk, hogy vajon a tudatalattit óhajtja jel, mert volt eleinte a felé ment az előadás, aztán már nem voltam ebben sem biztos. Érdekes előadás, ez nagyon sok minden valóban, nem csak a forma, hanem abból tovább menjen ez a báblé, tehát nagyon sok minden ki van ebben találva. Egyetlen problémája van, hogy ez a stílus ez nagyon korán kiesmerhető. És onnantól kezdve unalmassá, legalábbis számomra unalmassá válik.
De csak az ilyen érzéketlen
igen, biztos,
számára unalmas, akik igaz, hogy nem láttak meghatározó Nórát, de láttak már csomót. Tehát
de ez nem azért, mert Nóra, tehát ez bármilyen... Tehát most a magára játékstílusra
az, hogy felismered mondom. A játékstílust, és akkor 10 perc után tudod, hogy ez ilyen, ettől még az nem feltétlenül unalmas. Hát miért nem lehet azt a játékstílust élvezni? Szerintem az élvezhető.
Hát ez ami nagyon szubjektív.
Igen. Na jó, akkor így ennyit Nóráikról, és akkor menjünk, lépjünk tovább. Én azt írtam fel ide, valami különös okból ez engem érdekel, a Miniszter felesége című előadás a Nemzeti Színházban, amit nem láttam. Mert el akarok menni megnézni, hát most nem, mintha jókat hallanék róla, valaki azt mondta, hogy a szegény közönség rettenetesen csalódott, mert azt hiszi, hogy a miniszter félrelépre vett jegyet, de ez nem a miniszter félrelép, hanem a
ebben
miniszter...
Ebben biztosan van valami egyébként.
Egyébként oda van írva, hogy vígjáték.
Hát a már csak annál is inkább gondolhatja, hogy esetleg ez a miniszter félrelép. Te láttad, Balázs?
Én láttam, nem láttam.
De láttam, igen, láttam, és...
Nem érzem úgy, hogy muszáj,
és ilyetten távoztam róla. Én nekem valahogy, ugye itt a Bronislav Nusicsnak a darabjáról beszélünk, amiben biztos, hogy megvan a játék lehetőség, és ahogy elkezdődik, ugye itt az udvaros Dorottyát látjuk igazi főszerepben. akkor még az ember tele van reményekkel, hogy ó, hát ez majd jó lesz, és látod, hogy a színész is kétségbe esetten próbál nagyszerű lenni. És akkor egyre elkezd az előadás, mint amikor hámlik a platánfának a kérge, és de úgy darabok szakadnak le róla, és egyre kevesebb, és már a ritmusát is elveszíti, és akkor egyszer csak az ember nagyon-nagyon szeretne hazamenni. Ami szomorú dolog, hiszen minden lenne ebben, és mégse áll össze. Szóval...
Hát nekem az volt a benyomás, hogy ez egyszerűen nincs kész. Tehát, hogy ez el se készült ez az előadás, nem tudom, hogy ez mennyire van itt.
Igen.
Legalábbis sosem lesz kész.
Az az embernek az érzés, hogy hát ez olyan összpróba jellegű, hogy próbáljuk már meg ezeket a jeleneteket egyszer úgy egyfolytában le.
Tehát nyilvánvalóan azt érzed, hogy Árkos Árpád rendezte, nyilvánvalóan érezte azt, hogy ezt nem lehet realisztikusan megcsinálni, ezt a szöget. És próbálkozott mindenféle, vagy hogy ezt hogy lehetne elemelni. Vannak benne helyenként ilyen groteszk betétszerűségek, van benne zene, van benne most, tehát hogy próbál jobbra-balra kimozdulni az előadás, de valahogy sem erre nem tud elmozdulni igazán. Én nem olvastam a szöveget, de egy első hallásra azt gondolom, hogy ebben jóval több játék lehetőség lenne, tehát ez nem egy rossz szöveg, ezzel lehetne mit kezdeni szerintem, de hát kellene valami nagyon határozott irány, elfelé mozdítani a színészeket. Én nagyon-nagyon teljes tanácstalanságot láttam, és tényleg én is azt éreztem, hogy ez nincs kész. De hát nem is lesz nyilván kész, hiszen nem hiszem, hogy nagyon sokat lehet majd dolgozni ezzel az előadással. Az pedig, hogy a néző, tehát hogy felületes ránézésre azt gondolta az ember, hogy a Nemzetiben ez lesz most az olyan szórakoztató,
igen, és hogy
közönségbarátabbnak szánt előadás, mert hogy megnézed a programot, hát amúgy komolyabb szerzemények vannak és előadások a Nagy Színházban és a Bobbiban is, tehát nyilvánvalóan nem lehetett arra számítani, hogy mondjuk a Tóth Ilonkától fog majd röhögő görcsöt kapni a néző. Tehát ez volt a közönségbarátabb előadás, és hát nem lett az.
Engem meglepett az, hogy míg az ember ül fegyelmezetten, és várakozik, és nézi, megtörtén fogadja azt, hogy na hát akkor most ez van, hogy a körülöttem lévő nézők mennyire ki voltak akadva. Akik, a férjek, akiket elhozott a feleségük, megfenyegették az asszonyt, hogy ha még egyszer engem ilyen. Én ott ültem, és hallgattam, hogy hátul mi zajlik, és meg voltam lepve, hogy úristen, ez tényleg ennyire nem jó, mert az emberben hozzá van szokva, hogy hát nem jó, nem jó. De hogy ezt észreveszik az ember.
Hát meg amikor más, ez azért nem biztos, hogy így van, mert a Nemzetiben én azt látom, hogy a jó előadásoknak sem feltétlenül van meg a közönségük, és akkor most visszafogottan fogalmaztam, azt gondolom. Tehát erre azért rájön az, hogy valaki elmegy, ha nem is a miniszter félrelépre, de valami kellemes vígságra, és aztán mondom, teljesen mással találja magát szembe, és nem tud mit kezdeni vele, de hát nyilván persze az is benne van, hogy rossz. Tehát. De egyébként én ezt látom, és akkor most áttérjek egy másik nemzetis előadás, nem tudom, hogy láttátok, hogyha de akkor nem beszélek róla részletesebben, de ami azért tényleg egy formátumos előadás a részegek, és én ott is azt láttam, hogy teljes nézői értetlenség mutatkozik, vagy ez nem igaz, ez persze nem igaz, mert nem hallottam annyi kommentár, de hűvös fogadtatás az érzékelhető volt mindenképpen.
Talán másra számítanak, talán nem láttam, de el tudom képzelni, hogy az ember arra megy be, hogy őt békén fogják hagyni, sőt, megröptetik egy kicsit, mert azt szeretné, hogy bocsánat, hogy ez is egy kicsit a reményszínháza legyen, és akkor nem azzal találkozik fönn a színpadon.
Nem, tehát nem volt erős ellenérzés, csak amikor látsz egy olyan előadást, amire azt gondolod, hogy ez tényleg egy jelentékeny formátumos produkció, és akkor,
tehát
akkor nem csak kétszer kéne.
Mi volt ez?
Ugye hát ezt a darabot láthattuk tavaly a Kamrában, vagy tavaly előtt, vagy tavaly, nem olyan régen, megy a Kamrában, és talán azért is érdemes megnézni, mert ez egy teljesen másfajta megközelítése ennek a szövegnek. Egyfelől egy érzéki, látványosabb, nagyobb térben zajló játék, amiben nagyon sok szerepe van a nem is zenének, talán zörejeknek, hangulatoknak, fényeknek, víznek, stb. És most nem mesélném el az egész színpadképet és az egész akusztikus kísérletet. És hát persze egy másfajta képen, ugye Katonám is alapvetően stilizált előadás, de másfajtaképpen stilizált, és számomra egyébként a darabnak a jelentése vagy jelentősége is sokkal jobban összeáll. Itt ebben az előadásban eléggé vegyes a társulat, tehát ismert beregszászi színészek játszanak együtt fiatalokkal, tehát ez egy eléggé mozaikos darab, tehát nem mindig együtt játszanak természetesen, és elég jól működik együtt a társulat, és érezhető az a rendezői formátum is, ami ezeknél a nemzeti vendégrendezéseknél nem mindig, vagy lehet, hogy érződik, csak azt érzi az ember, hogy nem a célirányos, és nem a társulattal működik együtt. Itt most azt éreztem, hogy ez úgy együtt van, tehát, hogy jól dolgozott a kívülről, legalábbis abszolút így látszik, hogy jól dolgozott a rendező a színészekkel, és az egésznek van ereje, formátumban. Nyilván, hogy nézői befogadó képességehez, hogy irányul, azt nem tudom, és nem is tudhatom megítélni, de ez megint messzebbre vezet a nemzeti műsor politikájában, hogy milyen réteg jön be a színházba, miért próbál behozni, és miért nem. De ez én azt gondolom, hogy egy mindenképpen jelentős előadás.
Jó, akkor
megint. Hát ez a részegek.
Igen, voltam. A részegek.
Megint jöjjön egy kis zene, és aztán folytatjuk.
As I was going over the far-famed Kerry Mountains, I met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced my pistol, then I produced my rapier, saying, stand and deliver, for you are a bold deceiver, mushering, da ba doo da ba da. Back full radio, back full radio, there's whiskey in the jar. And it's made a pretty penny. I put it in my pocket and I took it home to Jenny. She sighed as she swore, for she never would deceive me. But the devil takes the women, for they never can be easy. Mushering, da ba doo da ba da. Back full of that yo, back full of that yo. There's whiskey in the jar. I went into my chamber for old to take a slumber. Dreamt of golden jewels, and for sure it was no wonder. Jenny too recharges and she filled them up with water. And sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. Mushroom, da ba doo da ba da. Back full of that yo, back full of that yo. There's whiskey in the jar. Just before I rose to travel, up comes a band of footmen and likewise Captain Farrell. I first produced my pistol, for she stole away my rapier, but I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken. Let's ring the manoodabana. Back full the radio, back full the radio. There's whiskey in the jar, and if anyone can aid me, it's my brother in the army. I can find a station in Cornrinkillade, and if he'll go with me, we'll be rolling in Kilkenny. Sure to treat me better than my only sporting Jenny. Mushering, da ba doo da ba da. Back full of that yo, back full of that yo. There's whiskey in the jar. Mushering, da ba doo da ba da. Back full of that yo, back full of that yo. There's whiskey in the jar.
Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Kun, szombat délután Gabnai Katalin és Urmán Balázs színikritikusok a vendégeim. És arra kérem őket, hogy most ebben a felvonásban, ami következik, nézzünk egy kicsit vidékre. Mit láttunk mostanában vidéken, amire szívesen felhívjuk a figyelmet, vagy szívesen nem?
Hát azt kiderítettük előtt, hogy az imposztort láttuk mind a hárman.
Igen, igen. Na, arra felhívnánk a figyelmet. Például.
Tatabányai, Jászai Mari Színház, Szikszai Rémusz rendezésében az Imposztor, Spiró György darabja. Mivel tudjuk ajánlani?
Fodor Tamással tudjuk ajánlani a főszerepben. Biztos, hogy sokan vannak, akik, főleg vidéken, akik nem látták Fodor Tamást eleget színpadon, és még filmen se látták eleget. Csak azt tudom mondani, én így személy szerint, hogy menjenek és nézzék. Még akkor is, hogyha ennek az előadásnak van egy különös bája, hogy amiről ott ugye szó van, hogy a vilnai színész csapathoz jön egy nagy ember, és jelentős különbségek vannak a színészi készültségben, és ez bizony itt is meglátszik. De tehát, hogy van egy kiugróan nagy erő a Boguslavski szerepében, és az Fodor Tamás, azt mindenképpen látni kell. Amúgy egyébként az előadás messze nem hibátlan, néha egy kicsit húzatosnak tűnik, és vékonynak, mintha nem állt volna, legalábbis én, amit én éreztem, mintha nem állt volna elég össze, vannak benne fölösleges játszadozások, amiket egyszer nem értem, hogy miért húzzuk az időt a helyet, miért nem történik valami más, még akkor is, hogyha át kell díszletezni menet közben, de azért ez egy fontos előadás. Fodor Tamást látni kell, és menjenek az emberek, ne csak Tatabányán oda, hanem menjenek még más vidékről is, és nézzék.
Én egyébként empatikusabb vagyok a játszadozásokkal is, mert persze húzzák az, de hogy azért ez a, én nagyon sokra tartom ezt a darabot, de azt gondolom, hogy bizonyos pontokon nagyon-nagyon vékonyan van megírva. Tehát, hogy,
igen,
tehát,
ez
hogy,
belejár.
Hogyha az ember nem csak egy nagy színész, meg egy Tartuffe értelmezést akar bemutatni, hanem valamelyest azért azt a többi színészt is foglalkoztatni akarja, akiknek néha két-három mondatos szerepük be van írva abba a darabba, akkor szerintem azért kell, nem azt mondom, hogy kell, de én megengedhetőnek tartom ezt. És egyébként zárójelben azt érzem, hogy nagyon sok minden finoman el is van játszva a társulat viszonya, amennyit ez a szöveg megenged, amennyit a körülmények megengednek, ott emberi viszonylatok, néha fél mondatokkal, ránézésre, de én sok mindent láttam szépen megcsinálva ebben, de kétségkívül Fodor Tamás az, aki ahogy te is mondtad, hogy talán nem látták, hogy nem vagyok benne biztos, egyébként Fodor Tamás csak vidéken nem látták elegen, abban sem vagyok biztos, hogy Budapesten őt elegen látták, és látják, pedig szerencsére azért eléggé sok mindenben szerepel, és sok mindenben látható, csak nem azokban a központi nagy mainstream színházakban, ahol a többség színházat néz, és itt tényleg arról van szó, hogy ugye tudjuk egy olyan szerep, amely Major Tamás számára íródott, és ott azért elég sok jelentős színes játszott, és mindig az a tétje egy kicsit, hogy ki hogyan tudja magára húzni, nem jó szó ez, ki hogyan tud úgy Boguslavski lenni, hogy egy olyankor önmaga is legyen, tehát ilyen Fodoroszlavski, vagy nem tudom, tehát hogy valami hasonló,
az
ami, és igen, és ezenben egészen lefegyverzőnek érzem, és Fodor Tamás játék, és ez a hallatlan finomságot, amivel ő játszik, azt a már nem fiatal fejjel és igen jelentős erotikus kisugárzást, amivel ő rendelkezik. Tehát, hogy ezt ilyen magas labdát adta Katina. Tehát ez igen, tehát és kétségkívül vannak ritmus problémái docenezállásnak, de én azért azt gondolom, hogy említsük meg, hogy Szikszai Rémusz rendezte. Én azért ezt egy elég formátumos előadásnak, és gondolom van egy előzménye, ugye tavaly a Tartuffe előadása.
Az is milyen szép, Rémusz, ahogy átvilágig alatta az előző
igen, előadás. És ez láthatóvá válik benne, úgyhogy én...
Ez egy jópofa kitalálás Tatabányán Crespo Rodrigo igazgatótól, hogy hajlamos ilyen folytatásos dolgokban gondolkodni. Tehát ahogy kell, a Tartuffe-t bemutatták, és akik ott a szerepeket játszák, tulajdonképpen szinte mind, ugyanaz itt megfelelő így szerepet van. Játszak az Imposztorban, de ha a Sirályra gondolunk, meg a Kis Csaba féle Nappalok és éjszakákra, ott is az történt, hogy először előtanulmányként, előbizonyítékként beadták a Sirályt, és utána a Sirály harmadik és negyedik felvonása közé írt darabot játszottak el, de elmulasztottam a megfelelő pillanatot a közbevágásra, amikor Balázs arról beszélt, hogy a darab hát egy kicsit vékony, meg nincsen eléggé beleírva, meg hogy most akkor kvázi a spirónyok vartad azt, hogy itt nem feltétlenül, de most itt most rázza a fejét, hogy nem ezt akartam mondani, igen, én sarkosan levontam ezt a következtetést, de azt akartam közbevágni, hogy azért sok lehetőség van itt, tehát én pont egy éve láttam Varsóban az Imposztort, Máté Gábor rendezte ott lengyelekkel, és meglepő talán, de abban az előadásban a legerősebb, a leggazdagabb, legtartalmasabb alakítás a Skibinz, az a színésznő, akit a Danis Lídia játszott, akinek a fia meghalt, tehát egy ilyen, mondjuk a hierarchiában egy sokadik szereplő volt, és talán ő volt az előadásnak központi figurája. Tehát azt akarom mondani, hogy természetesen ez rendezői és színészi kérdés, hogy ezt a darabot mivel, hogyan lehet megtölteni egy színházban, ami nekik alaptémájuk. Tehát ha egy színházi társulat, ha színész az imposztorban nem tud nagyon sokat beadni magából, akkor miből? Hiszen ez szól az ő színházukról. Maga az egész darab, meg a színjátszás innen-onnan.
Nem láttam a varsói előadást, nekem mindig, láttam egy pár imposztort, és nekem mindig ez a vélemény alakult ki. Most erre mondhatod, hogy akkor mindig rendezői meg színészi kérdés
igen,
volt, de bennem mindig ez
van,
alakult ki.
És egyszer csak
ki.
Oda megyek, és azt látom, hogy hoppá, milyen lehetőségeket rejt magában ez a szerep, ha ebben az előadásban ez tud a legtartalmasabb lenni, voltaképp majd, hogy nem főfigurává tud válni.
Ebben az előadásban a nők, és így azok a dramaturgiai oszlopok, amik létrejöttek volna, hogyha ezek a figurák erőteljesebben vannak jelen az egész játékban, ezek nem eléggé erőteljesek. Lehet, hogy túl sokat húztak a szövegükből, vagy nem merték.
Nagyon sokkal több az a szöveg szerint.
Nem nagyon sokkal több az a szöveg.
Mindegy,
azért a lényeg az, hogy elkezdődött valamit a Tabányán, és ez borzasztó jó
most
dolog.
Igen, ez
érezhetően, igen.
De most még mielőtt utolsó zenéhez érünk, Balázs, kérdezzük meg a miskolci
előadásról. Igen, mert ti ugye nem láttátok a miskolci bakhánsnőket, de én mindenképpen egy jelentős előadásnak gondolom, és ajánlanám, hogy aki Miskolcra tud menni, az nézze, nem tudok arról, legalábbis egy Pesten látható lesz a közeljövőben.
Ki rendezte?
Szőcs Artúr rendezte az előadást, igen. Aki szerintem az utóbbi időben egyre izgalmasabb előadásokat hozott létre Miskolcon, de azért ezek az izgalmas előadások mindig vagy azért véreztek helyenként, tehát voltak buktatóik, voltak kérdéseik. Én ezt most nagyon kereknek érzem, egy nagyon végig gondolt, kicsit provokatív, kicsit... nem, ez nem is jó szó, hogy didaktikus, néha talán a megértnál direktebb, élesebb, de ugyanakkor egy nagyon izgalmas szimbólumrendszerrel operáló, nagyon sokféle hangulatú, hol groteszk, hol valóban drámai előadás, ami mégis kerek, nem esik szét, egy nagyon jól követhető íve van, és én azt látom, hogy nagyon jól fogadja a miskolci közönség, mert nem először láttam egyébként olyan előadásokat, amelyeket más színházakban szerintem szemmel
milyen
vernének.
Milyen térben játszák ezt?
Ezt a játékszínben játszák, ami egy eléggé kis tér, és nem akarnék ilyen sok poént lelőni, hát tényleg hát megőző valaki, de ugye annyit találtak, hogy a rút táncnak, mint olyannak például eléggé fontos szerepe jut ebbe a koncepcióban, és nem csak fiatal színésznők, rút táncosok, hanem kevésbé fiatal színészek is, és nem írnám le most, aki tud képeket nézni, még Szegedi Dezső és Varga Zoltán jelmezét, hogy ők festenek, és ugye akár, tehát hogy tényleg meg is van a veszélye annak az előadásnak, hogy ez most komolytalanná válnak dolgok benne, de egy pillanatra sem történik ez meg, és ugye ott hagytam abban még mielőtt erre elkonyoltam, hogy nem egyszer látom azt, hogy a miskolci közönség kifejezetten bevő, nyilvánvalóan ezért a játékszín egy kisebb tér és kisebb közönség és hasonló, de kifejezetten bevő a hasonló típusú előadásokra, és hogy van egy olyan szellemi aura a színház körül, ami nem csak a nézői magatartásban csapódik, hanem az utána a rendezvényekben, tehát ilyen slam poetry-ből hallhattunk ízelítőt például azon a napon, amikor én láttam ezt az előadást, helyi fiatalok az előadásra rezonálva adtak elő, és ez azért úgy melegséggel tört el az ember szívét, hogy lát egy ilyen közeget és a jó előadások.
Érdekes, amit mondasz nekem, meg pont ellenkező irányú megrázó tapasztalatot jelentett az, hogy a kaposvári Kömüves Kelement néztem DVD-n egyéb okokból, és Bozsik Ivett rendezte az előadást, hát mondjuk, hát nagyon sajátos és érdekes koncepcióban, de most csak az elejét írom le, hogy egy munkásszállásszerű helyen kezdődik, tehát ott játszódik az egész, hajnal van, vagy este, minden esetre dereng, kevés fény, és akkor az egyik szereplő, aki nyilvánvalóan egy munkás, és a brigádnak a tagja lesz, ő kezdi az előadást azzal, hogy levetkőzik, és odaáll a hátsó zuhanyozó sorba, és lezuhanyozik. Háttal van nekünk, és zuhanyozunk. És egy percekig hallottam a felvételen, hogy a közönség fulladozik a kuncogástól és a
rögyögéstől. Meg a középiskolai diák közönség volt.
Ez engem annyira rosszul esett, hogy Kaposváron, itt tartunk a Kaposvári Színház közönségével, hogy
el nem képtelen, már.
Hát én nem tudom, nagyon
hát hosszú idő kitartunk. Hát,
hogy képtelen viszonyulni egy ilyen előadás kezdéshez. De percek mentek ezzel el, hogy haladszott, hogy na jó, akkor most hallgatunk egy kis zenét, majd nevetgélünk közben, és akkor az utolsó részben talán az alternatívok felé tekintünk.
Good night and join me too. softly rise and softly call. Good night and joy be to you all.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy, Rádió Q. Gabnai Katalin és Urbán Balázs a vendégeim, Csalóczki Zsolt a hangmérnök kollégám. Én Stuber Andrea vagyok. Sok mindenről volt szó, és most akkor egy kicsit, amiről még nem, például az alternatívok, miket láttunk mostanában, olyasmit, amiről érdemes beszélni, meg föl van nekem ide írva azért a Vix Színházból a Don Juan, meg a Pál utcai fiúk, mint olyasmi, ami mindenképpen érdemelne ilyen-olyan szavakat, jókat, szerintem. Arra vagy sor kerül, vagy sem, de most Kati nagyon készül, úgyhogy átadom a szót.
Az a helyzet, hogy az általad említett két előadás az, hogy mondjam, biztos, hogy fog közönséget kapni, és még mi is fogunk róla beszélni, mert tényleg örömmel jár. Én az egyik előadás, amiről szeretnék beszélni, az nem is az alternatív, mert nem tudom, tudod-e, hogy mostanában már ezt óvatosan kell kiejteni, azt kell mondani helyet, hogy függetlenek.
Igen, tudom.
De hogy véletlenül.
Lehet, hogy ez megfordul, mert látjuk, hogy független szót bizonyos körökben nem szeretik, úgyhogy
visszább
kell majd térni.
Na, akkor mondom konkrétan, hogy kikről van szó. Simon Balázsról van szó, aki a profi színházaknál, illetve a kőszínházaknál évekig dolgozott, és aztán most már évek óta egy ilyen független csoporttal dolgozik, a Budapesti Utcaszínház, vagy az a utcaszak, ahogy szokták magukat rövidíteni, csoportjával, és ez egy azt jelenti, hogy évekig dolgoznak egy-egy produkción, kimennek azokra a magyarországi perem területekre, amik jelentetik akár a 8. kerület mélyét is. Tehát a nehéz élettel találkoznak, és ott együtt játszanak az élő Magyarország élő fiataljaival, majd utána produkciót csinálnak az élményeikből. Na most ezt, amit most láttam, ez már az elmúlt év márciusában megszületett, az a címe, hogy Hátrányos helyzetű angyalok. És ezt mi Andrea is látta, ha nem is egy időpontban néztük meg. Én azért ragaszkodtam hozzá, hogy erről mindenképpen beszéljünk, mert a csoportról mindenképpen beszélni kell. A műfaj, amit űznek, eléggé bizarr. Én nekem az elmúlt évtizedekben nem sikerült, hogy mondjam, világzene fanná edzenem magam, de el tudom fogadni, hogy van világzene, és ennek sokan örülnek. Ez azért jutott eszembe, mert ez a fajta világ kötőjel színház változat, amiben mindenféle, hogy mondjam, a föld nagyon sokféle színházi kultúrájából adódnak részletecskék, és azt felhasználják, és azt összevegyítik, és abból lesz egy ilyen összetett mozaikos játék, aminek én azt a változatát ismertem, amit mondjuk fiatalokkal dolgozva, szociodrámából építkezve életjátéknak lehet nevezni, és most is van még ilyen, amik maradnak a valóság talaján, és ottan dagasztják a sarat, és próbálják elmesélni, hogy milyen élni itten napjainkban, hanem ez egy érdekes dolog. Ma már beszéltünk a maszkokról és a bábokról, a Jeles András rendezésével kapcsolatban. Az utcaszínházat is jellemzi, hogy nagyon erős és nagyon jellegzetes vizuális elemekkel dolgozik, ebben az óriás bábok vannak jelen, és bizonyos cirkuszi technikák sem idegenek a szereplőktől. Na most ez a történet itt Dobra Máriával a főszerepben egy megesett leánykáról szól, aki valahol Magyarországon, talán Borsodban született, alig hanem cigány vagy félcigány környezetben, és 16 évesen dajkálja a maga gyerekét. Sokkal később jutott nekem eszembe egy másik történet, amit nem Bari Judit írt meg, ezt a sztorit tudnilik, Bari Judit írta meg, és az az érzésem, hogy Simon Balázs nem elég, nagyon jó szívvel és nagyon-nagyon elfogadóan kezelte ezt az irodalmi anyagot. mert azért ez nem annyira erős, hogy így szóra érdemes lett volna úgy hagyni, ahogy van, hogy talán emlékeztek arra, amikor a B. Fülöp Erzsébet játszotta a Diffó Moll Flanderséből készített előadás, hogy ott is arról van szó, és esetleg azoknak, akik nem láthatták, hát legalább a könyvet ajánlom elolvasásra, tehát kérem szépen Diffó Moll Flanders, tessék elolvasni, óriási a történet, és gyönyörű áthallások vannak benne a mostani sztorival kapcsolatban, rögtön befejezem, de még egy dolog fontos, hogy ezek a fantasztikus elemek, amivel Simon Balázs, akinek semmivel sem hervadt meg a rendezői tehetsége, mint ahogy az előző években láttuk őt, és óriási a teher, amit visszavállalni, sokkal nagyobb figyelmet érdemelne. Én úgy neveztem el, hogy amit csinálnak, az egy szociofantazi. Én éppen ezért hárítom kicsikét, mert abban a pillanatban, amikor veszünk egy lendületet, és immáron nem maradunk a valóságnál, hanem összekeverjük ezeket a mindenhonnan összejött elemeket. Ez egy kicsit arra emlékeztet, mint amikor nemzetközi színjátszó táborokban az írek is elmondják, meg a kenyaiak is, hogy milyen nehéz az élet, és akkor abból össze kell hoznunk 32 percet a végén. Tehát ez a fajta fura vegyesség, ez megvan benne, de azért ez egy nagyon jelentős társulat, kérem, a Budapesti Utcaszínházról beszélek, az utcaszakról, és Simon Balázs elismerésre méltó munkájáról, meg arról a sok fiatal színészről, akik hol ezen a rúdon másznak, hol azon a kötélen lógnak le, és valami nagyon fontosról beszélnek. Ez az egyik, de nem fejeztem be! Szabad még beszélni?
Hogyne szabadna.
Kérlek szépen, a másik pedig az, amit nem tudom, hogy láttatok-e a Színház és Filmművészeti Egyetemen, hát amikor én megláttam, hogy mit adnak elő, már is, ahogy az a regényekben van, ünneplőbe öltöztettem a szívemet, tudnilik, nem szokták játszani Magyarországon Sean O'Casey-nek, a nagy, igen, mondhatni azt, a nagyon nagy írdrámaírónak a Kukuriku ifjú című darabját. Én se ismerném, hogyha sok évtizeddel ezelőtt Osztovics Levente nem olvastatta volna el velünk. Azóta se játssza senki se, és kérem szépen, ez most megtörtént. Az előadás nem jó, teljes, úgy gondolom, hogy megijedtek tőle menet közben, erre esetleg még lesz egy történetem, hogy szokott ez történni. És azért sem igazán jó, mert tehát egy nagyon ír dologról van szó, nagyon zárt falusi közösségről, sok emberi hazugságról, nőkről és férfiakról, életörömről és élethazugságokról, és hát persze az egyház babonákkal földúsult, hogy mondjam, férfi magatartást prezentáló figurái vannak itten. Ez nagyon különös. Hova szeretnék jutni? Hogy szerintem az történt, hogy elolvasták a darabot, és úgy gondolták, hogy jó lesz ez, mert öreget megtanulni, öreget is kell játszani a fiataloknak. Hát ez azért megy nehezen, mert maga ez a Sean O'Casey, aki igen jelentős költő, mint mások is az írdráma irodalomnak ezen korszakából, itt egy egészen fantasztikus, szürreális történetet ír le. Egy kukuriku ifjú úr, tudnélik, egy termetes kakas, aki maga az életerő, és mindent szétrombol, ami neki nem tetszik. Na hát van mit szétrombolni ebben a faluban, és vannak a nők, akik erősen el vannak nyomva. Most mi történhetett? Körülbelül az történhetett, hogy menet közben megijedtek arról, attól, hogy mit játszanak. És nagyon leegyszerűsítették ezt az általamos nagyon ajánlott darabot. Arra gondoltam, hogy ha esetleg fényképezni akarsz, akkor elhozom ezt, hogyha nincs véletlen a háznál egy Sean O'Casey kötet, hogy tessék szíves lenni megnézni ezt. Mert ez iszonyú fontos most, amikor mindenki azzal fenyeget bennünket, hogy az újbóli elbutulás évszázadai jönnek, vagy ahogy azt a Petri mondja, hogy a rettenthetetlen hülyékkora jő, ijeszgetjük magunkat. Ez most nagyon fontos lenne, hogy valaki megpróbálja ezt a darabot eljátszani.
Hát én láttam az előadást egyébként, nem ismerem a darabot, tehát azt hozzátenném.
Hát abból nem ismertem.
Igen, ezt akartam, hogy ebből nem ismertem meg, de mindannak, amit ami elmondtál annak alapján, nekem az az érzésem volt úgyis, hogy a Gotár Péternek, aki ezt rendezte, talán több affinitása van az ír folklórhoz, ez a különös, furcsa világhoz, mint ennek a költészetéhez, ahhoz a szürreális poézishoz, amiről te beszélsz. Tehát, hogy nem is biztos, hogy egy megijedésről van szó, hanem, hogy ő nem egy ilyen alapanyagot látott benne, hanem inkább ezt a nagyon jó pofa ír figurákat, így a gyerekek ezt majd elrajzolt, és hogy ez...
Tehát csak ezzel már nincs mit elrajzolni.
Ez is az a kategória, ami 10 percig érdekes, aztán nem annyira, hát, de erre megint az Andrea azt mondhatja, hogy de hogyha a stílusát látom, attól még érdekes lehet.
De nem azt mondom, hanem azt mondom, hogy lejártam. hogy én ezt az előadást nem láttam, különben ennél fontosabb mondani valom az, hogy nagy örömmel átengedtük a Kati élvezetes lebilincselő beszámolójának az utolsó felvonást, és akkor most pedig elköszönünk a kedves hallgatóktól ezzel a műsorral. Köszönöm szépen, hogy eljöttettek, kedves kollégák.
Mi köszönjük.
Gabnai Katalin és Urbán Balázs voltak a vendégeim. Az Ahol a hely van színházi belépő című műsort hallották a Rádiókon. Stuber Andrea vagyok, elköszönő. Jövök majd 2 hét múlva, vagy valami ilyesmi. Hallgassanak bennünket. Viszont hallásra.